Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vallásturisztikai szakirányú továbbképzés indul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Jelentette be pénteken a képzés elindításáról szóló dokumentum ünnepélyes aláírása alkalmából. A Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv megvalósításához szükséges intézkedések koordinációjáért felelős miniszteri biztos. Nacsa Lőrinc Egerben köszöntőjében arról beszélt, ez több lesz, mint egyszerű idegenvezető, illetve turisztikai szakemberképzés. Mert itt nem csupán a szakmát, hanem a vallási területhez szükséges lelkiséget is el kell sajátítani. A kormány kiemelten támogatja az egyházak értékmegőrző munkáját, mondta. Hangsúlyozta, az egyházakra a múltból rájuk maradt értékes ápolandó kincsek vannak bízva, amelyeket komoly felelősségbe mutatni. Nem öncélúan, hanem úgy, hogy a turisták találkozhassanak ezeken a helyeken egymással, a Jóistennel és az évszázados értékekkel. Megszületett a megállapodás az ukrán tárgyalási keretről, és a magyaroknak jó hír, hogy a kárpátaljai magyarság jogvédelmét sikerült hivatalosan is Ukrajna csatlakozási folyamatának részévé tenni. Ez immár nem kétoldalú, hanem európai kérdés, mondta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára. Zsigmond Barna Pál közölte, ez azt jelenti, hogy Ukrajnának a magyarság képviselőinek bevonásával kisebbségi akciótervet kell készítenie, külön kitérve a kisebbségi nyelvek és a kisebbségi nyelvű oktatás kérdéseire. Az utóbbi évtizedben jelentősen nőtt az egyedülálló édesapák száma Magyarországon. A felmérések szerint 64 ezer apa neveli egyedül gyermekeit, közölte az Egyszülős Központ. A közlemény szerint a 2022-es népszámlálás szerint 341 ezer olyan család él Magyarországon, amelyből hiányzik az egyik szülő. Budapesten két helyen, Pesten és Budán működnek egyszülős központok, amelyek vidéki és határon túli hálózatot is működtetnek, melyek gyakorlati segítséget és közösséget nyújtanak a családoknak. Megjelentek a Kőrösi Csoma Sándor program és a Petőfi Sándor program idei felhívásai, jelentette be a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János elmondta, a két program a nemzetpolitika zászlós hajója. A cél, hogy segítsék a világ különböző pontjain, diaszpórában, illetve szorványban élő magyar közösségeket a kiküldött ösztöndíjasokkal. A népszerű turisztikai úti célokat sűrűbb közlekedéssel kiszolgáló nyári főszezoni közlekedési menetrend június 22-től szeptember 1-ig lesz érvényben, az azt követően pedig utószezoni menetrenddel nyújtják meg a nyarat szeptember 22-ig, közölte a MÁV Volán csoport az MT-vel. A MÁV a nyári főszezonban a jelenleginél több vonatot, intercity kocsit és motorvonatot állít forgalomba. A Moody's és a Scope Ratings után a Fitch Ratings is megerősítette Magyarország adós besorolását, továbbra is befektetésre javasolják hazánkat, közölte a pénzügyminiszter. Varga Mihály elmondta, a hitelminősítő gyorsuló növekedést vár a magyar gazdaságban már az idén és jövőre is. Hozzátette, hogy ezzel Magyarország minden előrejelzés szerint a növekedési rangsor élmezőnyében lehet a következő évben. 10 milliárd forintos fejlesztés kezdődik a Hungarometnél. A projektben egy olyan klimatológiai adatgyűjtő rendszert és adatbázist építenek ki, amellyel segítik a klímaváltozás hatásaihoz az alkalmazkodást. Nagykövetséget nyit Laoszban Magyarország. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a laoszi fővárosban kiemelte, Magyarország, Németország, Franciaország és Luxemburg után a negyedik uniós tagállam, amely külképviseletet hoz létre Vientianeben. Közös Európai Uniós vállalás részeként elindult a fiatalok körében megjelenő munkanélküliség ellen küzdő Ifjúsági Garancia Plus program Nógrád vármegyében, ahol több mint 1530 év alatti fiatalnak nyújtanak támogatást. Tájékoztatta a távirati irodát a Nógrád vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási, foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztálya. A kormányhivatal 2027. augusztus 31-éig több mint 3,8 milliárd forintos visszanemtérítendő uniós támogatás segítségével 1524 fiatal anyagi támogatását vállalta a programban. Végül a vasárnapi időjárásról. A felhősebb északi részeken csökken a felhőzet, az ország keleti felén erőteljessé válhat a gomoly felhőképződés. Az északkeleti-keleti megyékben előfordulhat zápor, zivatar. A legmagasabb vasárnapi nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A 44. Halálka Fesztivál Egerben, június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben, itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programjaink is. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az Öko Kaláka kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Ludgárd Szűz, aki 1246-ban halt meg. Szent Ludgárd azok közé a csodálatos misztikus szentek közé tartozik, akikkel a 13. és 14. század folyamán oly nagy számban találkozunk. Asszisi Szent Ferenccel egy esztendőben 1182-ben született a limburgi tartomány Tongern nevű városában. Atya jómódú és tekintélyes polgárember volt, és polgári gondolkodásának megfelelően lányának is jólétet és kényelmet akart biztosítani. ezért már korán férjhez adására gondolt. Ludgard azonban részben Jámbor édesanyjának hatása alatt már gyermekkorában a kolostori élet után vágyódott. Atya, aki alapjában véve szintén Jámbor és istenfélő ember volt, nem nagyon erőltette a dolgot. Így történt, hogy a Jámbor leányka 12 esztendős korában a bencés apácák Szank Trond melletti Katalin zárdájába került. A világ csábításai azonban ide is követték. Két fiatal kérője ugyanis kolostorba vonulása ellenére sem akarta feladni reményét, és nem szűnt meg kezéért esengeni. Ludgard, bár álhatatosan ellenállott csábításaiknak, nem tehette meg, hogy hébe-hóba szóba ne álljon velük. Egy ilyen alkalommal történt, hogy megjelent neki az üdvözítő, és vérző oldalsebére mutatva így szólt. Ide nézz és lásd, mit és miért kell szeretned. Itt a legtisztább örömöket fogod találni. Ezt az első jelenést a csodás jelenéseknek hosszú-hosszú sora követte. A fiatal apáca idővel a misztikus együttélésnek egészen bensőséges és közvetlen viszonyába került az Úrral és az ő szentjeivel. Az üdvözítő szinte nap-nap után megjelent neki. Legtöbbször nyitott és vérző oldalsebekkel mutatta magát, s még jelen volt, sebeiből kimondhatatlan édesség és erő áradt. Az Úr után leggyakrabban szent édesanyja, a szent angyalok, keresztelő Szent János és Szent János evangélista mutatkoztak. Szent János evangélista például egy alkalommal fénylő sas formájában jelent meg, csőrével kinyitotta a szentnek száját és lelkét földön túli bölcsességgel árasztotta el. Ludgard a lehető legnagyobb természetességgel fogadta ezeket a természet fölötti jelenéseket. Naív egyszerűségére jellemző, hogy egyszer egy sürgős dolgára sietve e szavakkal szakította félbe imádságát, illetve látomását. Várj csak, Uram, míg visszajövök. Egyébként imádság közben rendszerint úgy elöntötte a kegyelem, hogy Újai hegyén olajformájában jelentkezett. Az is gyakran megesett vele, hogy a földről a levegőbe emelkedett, s éjszakánként fényes sugárkéve ragyogta körül fejét. Mikor zsolozsmázás közben ezekhez a szavakhoz ért, diffuses gratien labis tuis, elömlött a kegyelem a te ajkadon, hangja szinte leírhatatlan szépséget és varást nyert, mintha szeráfi hangok áradtak volna ki lelkéből. Ezek a rendkívüli kegyelmek azonban egy pillanatra sem tették elbizakodottá Ludgardot. Továbbra is olyan szerény és alázatos maradt, mint amin ő újonc korában volt. Ezért társnői kivétel nélkül szerették és tisztelték őt, és már 23 éves korában perjelnőjükké választották. A szent alázatosságát nagyon bántotta ez a megtiszteltetés, és nyugtalanították a rendkívüli adományok, nevezetesen a csodás gyógyítás tehetsége. Sokan jártak keltek így a kolostorban, és nehezítették a szerzetesi rend és fegyelem megtartását. Nagy bizalommal kérte az urat, ajándékozza meg kevésbé veszedelmes adományokkal. Az Úr meghallgatta leányát, az írás értésének szellemével ajándékozta meg. Idővel azonban ez sem elégítette ki. Nagy bátran kérte az urat, nem a szavadra vágyom, hanem a szívedre. Ebben a pillanatban beköltözött szívébe az Úr Krisztus szent szíve, és ragadta őt a tisztulás és szenvedés útján. Hogy zavartalanabbul élhessen az imádságnak, végre gyökeres lépésre szánta el magát. 1206-ban Szent Krisztina tanácsára a Brüsszel közelében lévő Cisztercita rendi apáca kolostorba lépett át. Itt nem kellett félnie az elöljáróság veszedelmétől, mert társnői túlnyomó részben a vallonok, tehát francia nyelvűek voltak, ő pedig kemény flamand nyelvével sohasem tudott annyira megtanulni franciául, hogy beszélni tudott volna. A környezetváltozás azonban nem jelentett változást a rendkívüli kegyelmi életben. A jelenések ezentúl is gyakran ismétlődtek, és folyton újabb és újabb kegyelmeket fakasztottak lelkében. Ludgardnak isteni jegyeséhez való viszonya egyre bensőbbé és közvetlenebbé alakult. Ludgard nem csak a maga, hanem mások számára is rengeteg kegyelmet eszközölt ki imádságával, kemény vezeklésével. sőt akárhányszor puszta tekintetével számos, nagy bűnösnek megtérését eszközölte ki. Ugyanígy nagyon sokat tett a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért. Akárhányszor megtörtént vele, hogy az elhaltak lelkei megjelentek neki, és majd imádságáért esedeztek, majd meg mennyei fényözönbe öltözve hálát mondtak neki hathatós közbenjárásáért. Az egyéneken túl nagy mértékben szívén viselte az egyetemes egyház sorsát. A kereszténység nagy céljáért egymás után 3-7 éves szigorú böjtöt tartott. Az elsőt az albiai eretnekek, a másodikat a bűnösök megtéréséért, s végül a harmadikat egy közvetlenül küszöbön álló egyház ellenes üldözés elhárításáért. Nem kis mértékben rendelkezett a szívekbe és a jövőbe látás adományával. Mikor például egy szerzetes ismerőse a magyarországi tatárjárás idején szorongva kérdezte tőle, vajon a tatárok Németországot megtámadják-e, ő a leghatározottabban kijelentette, hogy ettől nem kell félnie. S hogy kegyelmeinek semmi híja ne legyen, 11 évvel halála előtt Isten elvette szeme világát. Így is függönyt eresztett közéje és a világ közé, míg nem 64 éves korában boldog színe látására szólította őt mennyei jegyese Jézus Krisztus.
Thank you. A nap verse.
Szabó Lőrinc, Fény. Sötét fényszórók, szemeim az eget lengő csóvákkal ostromolják. Föl, föl! Lent mennyi a teher, a rom. Csík, sáv, fent suhan a fénytorony, s évezredek mérik a hosszát. Fény, fény, sugarak. Fények vagyunk mind, Isten lelke, öröm, remény. Ó, szállni, lobogva a föld felett. A rettenetes életet, az örömet akarom én. Ó, élni. Szemeim sóvár tüze a felső végtelenbe szánt. Láng habzik mindenütt, zene, szín. Az anyag titkos ablakain az lüktet kibe. Az égi láng. A vágy, amit én fénynek nevezek, és szent léleknek a hívő. Ő táncol bennem, ő rohan. Hasonló bimbóban az ő ereje van. Kovában, acélban is ő. Ő öntözi belül az anyagot. Szomja éget, éhe habzsol. Zsinórra fűzi a csillagokat. Indul, s egy szívdobbanás alatt új világokba kapcsol. Ő vagyok én, a képzelet. Kitörhet ellenem. Az Isten karja nyúl felém, s ha robbanó sugarakkal az ég tetején kószál földi szemem, fekete nyomoromat vakító tűzharsonákkal törve át, tízezer nap küldi az azurbástyákról hozzám válaszul testvéri himnuszát.
Szabó Lőrinc Fény című versét Szegvári Menyhért mondta el. Szabó Lőrinc költő, műfordító, 1900. március 31-én Miskolcon született. Apja mozdonyvezető, vasúti fékező, felmenői földbirtokosok, református lelkészek, tanítók voltak. 1908 és 1918 között a debreceni református főgimnáziumban tanult, itt tett hadi érettségit. A frontok összeomlásáig katona volt, majd Budapesten a Műegyetem gépészmérnöki karára, később a bölcsészkar magyar-német-latin szakára iratkozott be. Verseivel megkereste Babits Mihályt, aki barátságába fogadta. 1921-ben állást kapott az Est lapoknál, azaz a Pesti Napló, az Est és a Magyarország című folyóiratoknál. 1932-ben, majd 37-ben másodszor, 44-ben harmadszor Baumgarten díjat kapott. Ekkoriban a népírók mozgalmával, majd egy időre jobboldali politikai körökkel került kapcsolatba. 45 után vizsgálati fogságba került, ahonnan barátai közbenjárására szabadult. 1947-ben a Magyar Írók Szövetségének tagja lett, de egyre inkább az irodalmi élet perifériájára szorult. 49-től már nem publikálhatott, műfordításokból tartotta el magát. 1954-ben József Attila díjjal, 57-ben Kossuth díjjal tüntették ki. Szabó Lőrinc 1957. október 3-án hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati műsorunk témái: Ferenc pápa a humoristákhoz. A nevetés áttöri a társadalmi korlátokat és kapcsolatot teremt az emberek közt. Róma püspöke az egységet szolgálja. Vatikáni dokumentum a keresztények egységéről. Ferenc pápa a humoristákhoz. A nevetés áttöri a társadalmi korlátokat és kapcsolatokat teremt az emberek között. Ferenc pápa június 13-án pénteken reggel 8:30 találkozott az apostoli palota Kelemen termében a humor világának 107 képviselőjével, hogy megerősítse őket küldetésükben. A 107 humorista a világ 15 országából érkezett, köztük a legnépesebb csoportot 65 fővel érthető módon a házigazda olaszok adták, de az Egyesült Államokból is érkezett pontosan egy tucatnyi művész. A találkozót a Kultúra és a Nevelés Dikasztériuma, valamint a Kommunikációs Titkárság közösen szervezte azzal a céllal, hogy kapcsolatot teremtsen a katolikus egyház és a humorista művészek közt. A találkozóról kiadott hivatalos tájékoztató így foglalja össze az eseményt. Ferenc pápa naponta imádkozza a Mórus Szent Tamás imádságát. Adj Uram nekem humorérzéket, ahogy azt egy TV interjúban megvallotta. A humor egy kegyelem, amit én minden nap kérek, mert ez felemeli az embert, és megengedi, hogy átmenetének lássuk ezt a világot, és hogy megváltott lélekkel vegyük a dolgokat. A humor emberi magatartás, de közelebb visz Isten kegyelméhez. Isten emberét azért ismerik el, mert képes humorral élni, és a realizmus elvesztése nélkül pozitív, reménnyel teli lélekkel megvilágosít másokat. Írta a pápa a Gaudete et Exultate apostoli buzdításában. Ferenc pápa felismeri a komikum művészetének jelentős hatását a kortárs kultúra világában. A humorista talentumán és a nevetés egyesítő értéken keresztül napjainkban is sajátos megfontolások születnek az ember állapotáról és történelmi helyzetéről. Ezen kívül a komédia művészete hozzájárulhat egy empatikusabb és támogató világ megteremtéséhez. Maga a Szentírás egyébként gazdag olyan ironikus mozzanatokban, amelyekben kifigurázzák az önteltség, az önmagával elégedettség, az igazságtalanság, az embertelenség gesztusait, amikor az ember hatalomba és néha még a szentségbe is beleöltözködik. Ferenc pápa kifejezése juttatta azt a meggyőződését, hogy a humoristák, színészek, művészek, karikatúristák, írók képesek a világ új formáit megálmodni, és ezt gyakran iróniával, ezzel a csodálatos erénnyel teszik meg. Ferenc pápa és a világ humoristái közötti találkozó célja az emberi sokféleség szépségének megünneplése, a béke, a szeretet és a szolidaritás üzenetének előmozdítása és a kultúrák közötti párbeszéd, valamint az öröm és a remény megosztásának jelentős pillanatának ígérkezik. Ferenc pápa beszéde kezdetén örömmel üdvözölte a humor művészeit és a Kultúra és a Nevelés Dikasztérium munkatársait, akik előkészítették ezt a találkozót. A dikasztérium prefektusa elmesélte neki, hogy az olaszok közt az a mondás járja, hogy a mosoly jót tesz a vérnek.
Il sorriso fa buon sangue.
Legalábbis így mondják. Most ezért beszéd helyett ezt teszem, szólt és nevetett a pápa. Lám, már is mosolygunk. Köszönöm az üzeneteteket.
Guardo con stima voi artisti.
Tisztelettel tekintek rátok, folytatta a pápa. Kedves művészek, akik a komédia, a humor és az irónia nyelvén fejezitek ki magatokat. Mennyi bölcsesség is van ebben? a televízióban, a moziban, a színházban, a nyomtatott sajtóban, a dalokkal, a közösségi médiában dolgozó szakemberek között ti vagytok a legkedveltebbek, a legkeresettebbek, akiket a legjobban megtapsolnak. Bizonyára, mert derék emberek vagytok, de van egy másik ok is, mégpedig az, hogy őrzitek és ápoljátok magatokban az emberek megnevettetésének az ajándékát.
Voi avete e coltivate il dono di far ridere.
A sok borús hír közepette, belemerülve számos társadalmi és személyes szükséghelyzetbe, a humor emberének van ereje ahhoz, hogy derült és mosolyt fakasszon. Ti azon kevesek közé tartoztok, akik képesek nagyon különféle nemzedékekhez és kulturális háttérhez tartozó emberekkel beszélni. A magatok módján egyesítitek az embereket, mert a nevetés ragályos. Könnyebb együtt megnevettetni, mint egyedül.
È più facile far ridere insieme che da soli.
Az öröm ugyanis megnyit a megosztásra, mint a legjobb gyógyszere az önzésnek és az individualizmusnak. A nevetés segít áttörni a társadalmi korlátokat és kapcsolatokat teremteni az emberek között. Lehetővé teszi érzelmek és gondolatok kifejezését, elősegítve a közös kultúra felépítését és a szabadság tereinek kialakítását. Emlékeztet minket, hogy a homo sapiens egyben homo ludens is, hogy a játékos szórakozás és a nevetés központi szerepet tölt be az emberi életben, önkifejezésben, tanulásban, hogy értelmet adjon a különféle helyzeteknek.
Il vostro talento è un dono prezioso.
A humorista talentuma ajándék, értékes ajándék, állapította meg a pápa. A mosolyjal együtt békét áraszt a szívekben, az emberek között, segít leküzdeni a nehézségeket és elviselni a napi stresszt. Segít, hogy megkönnyebbülést találjunk az iróniában, és humorral vegyük az életet. Én szeretek minden nap imádkozni. Immár több mint 40 éve Múrus Szent Tamás szavaival imádkozom.
Dame, Signore, il senso dell'umorismo.
Adj nekem, Uram, humorérzéket, vallotta személyesen a pápa, és humorosan házi feladatként adta a művészeknek, hogy a Laudate Jubilate apostoli buzdítása 101. pontjában olvassák át és tanulják meg ezt az imát. A humorista, folytatta a pápa, azonban képes még egy másik csodára is, mert a problémákkal teli világban meg tudják nevettetni az embereket.
Riuscite a far sorridere anche trattando.
Elítélik a hatalom túlkapásait, hangot adnak elfeledett helyzeteknek, feltárják a visszaéléseket, de anélkül, hogy riadalmat, rémületet, szorongást vagy félelmet gerjesztenének. Sokszor ezt egy történet elmesélésével teszik saját eredeti nézőpontjuk alapján.
Secondo la Biblia, all'origine del mondo.
A Biblia humorának a világából a pápa a példabeszédek könyvét említette, amikor az isteni bölcsesség ezt mondja, ott voltam mellette, mint kedvence. Napról napra csak bennem gyönyörködött, mindig ott játszottam a színe előtt. Ott játszottam az egész földkerekségen, és örömmel voltam az emberek fiai között. Amikor a nézők közül akár egyet is megnevettettek, mosolyog az Isten, és ez nem eretnekség, tette hozzá tréfásan a pápa. A művészek képesek humorosan gondolkodni és beszélni különböző formákban, mert a humor, a tréfa nyelve alkalmas az emberi természet megértésére és megérzésére.
Humor è adatto per comprendere e per sentire.
A humor nem sért, nem aláz meg, míg a tömegkommunikáció gyakran teremt ellentéteket. Ti tudjátok, hogyan rakjátok össze különböző, sőt néha ellentétes valóságokat. Sokat kell tanulnunk tőletek. A humor adta nevetés nem más ellen szól, hanem mindig befogadó, kezdeményező, nyitottságot, szimpátiát és empátiát ébreszt. Másik példaként a pápa Ábrahám és Sára történetét említette, amikor gyermektelen öregségükben Isten a hozzájuk küldött vendégeken keresztül gyermeket ígér nekik. A sátor vászta mögött hallgatózó Sára mindezt kineveti, aztán tagadja. Az írás maga így meséli el Sára szavát. Isten örömteli nevetést szerzett nekem, és aki hallja, velem együtt örül. Születő fiát, Izsákot is így nevezik, Isten az, aki nevet. Tudunk mi egyáltalán nevetni Istenen? Kérdezte a pápa.
Si può ridere anche di Dio, certo.
Persze ez nem Isten káromlás. Nevethetünk, mint ahogyan játszunk és viccelődünk azokkal, akiket szeretünk. A zsidó bölcsesség és irodalmi hagyomány mesterebben. Végül a Szent Atya azt kérte tőlük, hogy folytassák az emberek megvidámítását, különösen a reménnyel küszködőket erősítsék, majd áldását adta rájuk. Segítsetek minket, hogy mosolyogva lássuk a valóságot annak ellentmondásaival együtt, és hogy álmodjunk egy jobb világról.
Róma püspöke az egységet szolgálja. Vatikáni dokumentum a keresztények egységéről. Bemutatták a Vatikánban a keresztény egység törekvés dikasztériumának dokumentumát, amely összegzi az ökumenikus párbeszédet, mely a pápa szerepét és a péteri primátus gyakorlását érinti. A felmerült javaslatok között van Róma püspöke felelősségi köreinek nagyobb szétválasztása, a nyugati egyházban és az egységben játszott szerepét tekintve, valamint a szinodalitás fejlesztése a katolikus egyházban. Róma püspöke, primátus és szinodalitás az ökumenikus párbeszédben és az Ut unum sint kezdetű enciklikára adott válaszokban. Ezt a címet viseli a dokumentum, mely összegyűjti a II. János Pál pápa közel 30 évvel ezelőtti egység felhívására született gyümölcsöket, a II. Vatikáni zsinat és az azóta történt lépések nyomában. A cél az, hogy olyan formát találjanak a primátus gyakorlására, amelyet a többi keresztény egyház is oszt. Még ha nem is valamennyi teológiai párbeszéd tárgyalta azonos szinten vagy mélységben a témát, lehetséges bizonyos új megközelítéseket találni a legvitatottabb teológiai kérdésekre. A teológiai párbeszédek egyik gyümölcse a péteri szövegek újraolvasása, amelyek történelmileg akadállyá váltak a keresztények egységében. A beszédpartnerektől azt kérték, hogy igyekezzenek elkerülni az anakronisztikus megközelítést a későbbi doktrinális kérdésekre vonatkozóan, valamint hogy vegyék figyelembe újból Péter szerepét az apostolok között. Az egyik vitatott kérdés abban áll, hogy a katolikus felfogás Róma püspökének primátusát isteni jogú intézménynek tartja, míg a többi keresztény nagy része azt csupán emberi jogi intézménynek fogja fel. A hermeneutikai magyarázatok hozzájárultak ahhoz, hogy új távlatba helyezzék ezt a hagyományos szembeállítást, azzal, hogy a primátust egyszerre isteni és emberi jogúnak tekintik, vagyis úgy, mint Isten akaratának részét az egyház számára, amelyet az emberi történelmen keresztül közvetít. Az egyik fő akadályt a kérdésben az első vatikáni zsinat dogmatikai definíciói jelentették. Egyes ökumenikus párbeszédek ígéretes előrehaladást mutattak ennek a zsinatnak az újraolvasásában, a történelmi kontextusok és a II. Vatikáni zsinat tanításának fényében is. Másfajta olvasatot adtak tehát a pápa egyetemes joghatósága dogmatikai definíciójának, mely meghatározza annak kiterjedését és határait. Ugyanakkor sikerült tisztázni a tévedhetetlenség dogmájának megfogalmazását, és ezen túlmenően megegyezni céljának bizonyos szempontjairól, elismerve, hogy bizonyos körülmények között szükséges a tanítás szolgálatának személyes gyakorlása, ugyanis a keresztények egysége az igazságban és a szeretetben való egység. Mindezen tisztázások dacára a dokumentum elismeri, hogy a párbeszédekben még mindig aggodalom tapasztalható a pápai tévedhetetlenség és az evangélium primátusa közötti kapcsolatot, az egész egyház fedhetetlenségét, a püspöki kollegialitás gyakorlását és a fogadtatás szükségességét illetően.
Sok teológiai párbeszédben elismerték, hogy szükség van egy egyetemes szintű primátusra. Az apostoli hagyományra hivatkozva egyes párbeszédek során alátámasztották, hogy már az egyház kezdeteitől fogva a kereszténység fő apostoli székhelyekre alapult, amelyek sajátos rendet foglaltak el, s ezekből Róma széke volt az első. Néhány teológiai párbeszédben kiemelték, hogy létezik egy kölcsönös függés a primátus és a szinodalitás között, az egyház életének minden szintjén. Egy másik, gyakorlatibb természetű érv emellett a globalizáció mai kontextusából és a missziós igényekből fakad. Meghatároztak néhány alapelvet a primátus gyakorlására a 21. században. Az első általános megegyezés a primátus és a szinodalitás kölcsönös összefüggéséről, és ebből fakadóan a primátus szinodális gyakorlásának szükségességéről született. További egyetértés mutatkozott a közösségi dimenzió felosztására vonatkozóan, mely valamennyi megkeresztelt hitérzékén alapul, emellett a kollegiális dimenziót illetően, mely főként a püspöki kollegialitásban fejeződik ki, és a személyes dimenziót tekintve, amelyet a primási funkció fejez ki. Sok párbeszédben aláhúzták, hogy egyensúlyt kell teremteni a primátus regionális és egyetemes szinten való gyakorlása között, mivel a keresztény közösségek nagy részében a regionális szint a fontosabb a primátus gyakorlásában és a missziós tevékenységben egyaránt. Kívánatosnak mutatkozik egy olyan típusú decentralizáció, ami az ősi patriarchális egyházakat jellemezte. Kiemelték még a szubszidiaritás elvének fontosságát. Egyetlen olyan kérdést sem szabad felsőbb szintre vinni, amit megfelelően lehet kezelni alsóbb szinten. Egyes párbeszédek ezt az elvet egy elfogadható modell meghatározására alkalmazzák a katolikus egyházzal a különbözőségben való egységre. Az első javaslat az első vatikáni zsinat tanításának új értelmezése a katolikus egyház részéről. Ezentúl azt tanácsolják, hogy világosabban válasszák szét Róma püspökének különböző felelősségi köreit, főként a nyugati egyházban való patriarchális szolgálata és az egyházak közösségében való primátusi egység szolgálata között. Javasolt nagyobb hangsúlyt fektetni a pápa részegyháza, vagyis a római egyház megye szolgálatában való gyakorlatára. A harmadik javaslat a szinodalitás fejlődésére vonatkozik a katolikus egyházon belül. Ez különösen a nemzeti és regionális püspöki konferenciák tekintélyét, azoknak a püspöki szinódussal és a római kúriával való kapcsolatuk további elmélyítését érinti. Egyetemes szinten szükség van arra, hogy Isten népét jobban bevonják a szinodális folyamatokba. Végezetül tanácsosnak tartják a zsinati szeretetközösség előmozdítását világszinten az egyházak vezetői közötti rendszeres találkozókon keresztül.
Ferenc pápa szombati Twitter üzenete az idősek elleni visszaélések napján. Milyen gyakorta selejtezik le, és hagyják magukra az időseket, amely valójában rejtett eutanázia. Ez a hatása ugyanis ennek a leselejtező kultúrának, amely oly sok kárt okoz világunkban. Mindannyian arra vagyunk hivatva, hogy harcoljunk a leselejtezésnek e mérgező kultúrája ellen. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és Butlők a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!